Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Mészáros Tamás vagyok, a Budapesti Műszaki Egyetem mérés, technikai és információs rendszerek tanszékéről. Az elmúlt években jó néhány digitális formában előállított tankönyvet készítettek a különböző támok projektekben felsőoktatási intézmények és tankönyvkiadók együttműködésében. Mi is készítettünk egy ilyen könyvet, amiről beszámoltam két évvel ezelőtt a Network Shop konferencián. A mai eladáson ennek a lezárása, vagy eredményeképpen megvalósult webes rendszernek alapvetően a technikai részleteiről szeretnék beszélni, tehát nem a tartalmi, vagy ennek az elkészült tudástárnak a tudástartalmáról, sokkal inkább azokról az eszközökről, módszerekről, amelyeket azért használtunk, vagy azért fejlesztettünk ki, hogy egy kicsit jobban használható, interaktívabb, több szolgáltatást nyújtó rendszert hozhassunk létre a hallgatóink, és hát általában a magyar felsőoktatás számára. Hát ezekről fogok beszélni a mai előadáson. Itt, amire ki fogok térni ennek a projektnek az eredményének bemutatása után, hogy ezekben a támogatott projektekben előírás volt az, hogy a DocBook XML formátumát kell használni, hogy a tankönyvtáron jelenek meg ezek a könyvek alapvetően, és ott ennek a tankönyveknek a bevitelére ezt a formátumot használják. Ennek megfelelően mi is kidolgoztunk egy rendszert ennek a webre vitelére, amelyik egy kicsit másképp működik, mint a tankönyvtár rendszere. Erről fogok egy kicsit beszélni. Itt kitérek az átalakításnak a bonyodalmaira, képletek kezelésével kapcsolatos nehézségekre, megoldásokra és a hangfájlok kezelésére. És ezek után pedig bemutatnám ennek a tudásportálnak az érdekesebb, fontosabb részeit, hogyan működik ez a DocBook XML import betöltés, illetve a könyveknek a frissítése, javítások után egy az Edu ID-ra, amiről itt a délelőtt plenáris ülésen már volt szó, alapuló autentikációs rendszert építettünk be ebbe a rendszerbe, erről is szeretnék röviden beszélni. És néhány olyan érdekesebb szolgáltatásra, amely a felhasználónak az információ elérését támogatja, mint például a tartalmak automatikus összekapcsolása, tehát hogy nem egy szerző tartalomnak a szerkesztője állít össze útvonalakat a felhasználó számára, hanem a rendszer képes ezeket egyrészt automatikusan feltérképezni, másrészt pedig korábbi felhasználók böngészési útvonalait felhasználja arra, hogy a későbbi felhasználóknak is esetleg egy hatékonyabb információ elérési útvonalat dolgozzon ki. Ezekről fogok még beszélni, az ajánlórendszer jelölési fogalmak jelöléséről. És végül pedig egy pici kis e-learning modult is bemutatnék. Ez, amit mi fejlesztünk, nem egy e-learning rendszer, inkább egyfajta tudástár, de azért néhány e-learninges szolgáltatást is terveztünk bele, és ezek közül egyet szeretnék bemutatni. A mai előadásomnak a célja, amellett, hogy ezeket bemutatom, az is, hogy másoknak segítsek esetleg, akik hasonló rendszereket szerettek volna, vagy szeretnének építeni a tapasztalataink átadásával, illetve hát másoktól is esetleg tapasztalatokat, tudást fogadjunk a saját rendszerünk fejlesztése céljából. Ez a mesterséges intelligencia elektronikus almanak, amelyeket elkészítettünk, tavaly évvégén zárult ez a projekt, akkor készült el egy nagyobb elektronikus tananyag. Ez két tankönyvnek a egybegyúrása, illetve kiegészítő anyagokkal történő színesítését jelenti. Ez egy multimédia elemekkel illusztrált, interaktív tudásportál, amelyik a Műszaki Egyetemen és más felsőoktatási intézményekben is a BSC képzésnek egy kiegészítő oktatási anyaga. Ez egy tudásmegosztó portál a webben, nagyon széles a célközönsége, nem csak nyilván az egyetemi közösség, hanem kutatók, felnőtt képzést, akár egyes egyszerűbb részei a közoktatás számára is érdekesek lehetnek. A szakmai alapját, mint mondtam, két tankönyv képezi, ezekről mindjárt beszélni fogok, és ezeket a tankönyveket mi kiegészítettük új tartalmakkal, szöveges tartalmakkal, képi tartalmakkal, kisebb videókkal, animációkkal, hanganyagokkal, és így tovább. És ezekhez rendeltünk még néhány ilyen egyszerűbb kis e-learning szolgáltatást, illetve néhány közösségi szolgáltatást is építettünk köréjük. Maga a projekt az 2010-2011-ben zajlott, a résztvevők a Budapesti Műszaki Egyetem a koordinátor szerepkörében, a tanszékünk, a Panem Kiadói Kft., aki annak idején megjelentette ezeknek a könyveknek a papírváltozatát is, az Óbuda Egyetem, illetve a Semmelweis Egyetemnek az intézet egyik intézete. És mint említettem, a projekt már lezárult, tehát a projekt eredményei azok hát valószínűleg hamarosan megjelennek majd a Kempelen Farkas digitális tankönyvtárban, tehát azok a tananyagok, amiket elkészítettünk, elvileg a publikálás folyamatában tartanak valahol. Amellett, hogy ez megjelenik ott a tankönyvtárban, amely gondolom, hogy sokan ismernek itt az itt ülők közül, vagy a videokonferenciát nézők közül, mi szerettünk volna egy kicsit gazdagabb szolgáltatási környezetben is megjeleníteni ezeket a tananyagokat, tehát olyan rendszert fejlesztettünk, amelyik egyrészt támogatja ezeknek a tananyagoknak a rendszerezését, összegyűjtését, bizonyos mértékben a készítését, tehát olyan egyfajta gyűjtőhelye, ahol a viszonylag széles szerzői gárda együtt láthatja a teljes készülőművet, feltöltheti az anyagait, javíthatja azokat. Ezekhez az anyagokhoz rendelhet kiegészítő információkat, amelyek segítik az anyagoknak a beillesztését, rendszerezését. Másrészt ezeknek a webes megjelenítésére is alkalmas ez a rendszer. Itt a fő hangsúlyt mi a keresett információ hatékony elérésére, és ezt alátámasztó szolgáltatásokra és a bevitt tudásnak a különböző automatikus, illetve kézi rendszerezésére helyeztük. A két könyv, amelyik a szakmai alapot képezi, a Mesterségi Intelligencia Modern Megközelítésben, ez egy amerikai szerzőpárosnak a könyve, magyar fordítását a tanszékünk kollektívája készítette néhány éve, a Panem Kft. Jelenítette meg ezt a könyvet Magyarországon nyomtatásban. Ez egy rendkívül elismert szakkönyv, számos nyelvre lefordították, sok száz felsőfokú képzésben ez az alaptananyag Magyarországon is, 10 intézmény, 38 tantárgyában ez az ajánlott irodalom. A másik pedig a tanszéki munkaközösségünk által készített neurális hálózatok könyv, amelyet szintén megjelentetett a Panem Kft. Tankönyv formájában. A tanszék nagyon régóta foglalkozik neurális hálózatokkal kapcsolatos kutatással, és hát ebben a könyvben ezen kutatási, fejlesztési tapasztalataink alapján nyújtunk egy képet erről a területről. Tehát ez a két tankönyv került be DocBook XML formátumban a projektbe, illetve hát ennek a két tankönyvnek számos kiegészítése, aktualizálása. Bizonyos licenc problémák miatt az amerikai könyvhöz nem nyúlhattunk hozzá, tehát a kiadó úgy adta a beleegyezését ahhoz, hogy ez a könyv megjelenhessen Magyarországon lényegében publikusan elérhető formában, hogy abban a formában kerül ki a webre, amiben ők ezt papír alapon is kiadják. Ezért ehhez a könyvhöz készített kiegészítéseket ezt egy lényegében ezzel a könyvvel párhuzamos másik könyvben helyeztük el, és ez egy fajta technikai problémát is okozott a tankönyvtáros elhelyezésnél, amelyre a mi rendszerünk igyekszik egy egyszerűbb, hát természetesebb választ is adni. Itt alapvetően ezek a könyvek DocBook XML-ben jelennek meg, amelyik könyvek elektronikus tárolására szolgál, mindjárt mutatok majd egy egyszerű kis példát. A szerzőink alapvetően nem használják ezt a formátumot, tehát a szerzők azok RTF-ben, néhányan LaTeX-ben dolgoztak, és a Panemnek munkafolyamata létezik arra, hogy hogyan lehet ezekből az RTF, speciálisan formázott RTF dokumentumokból előállítani automatikus eszközökkel ezt a DocBook XML könyvet. A DocBook XML alapvetően egy leíró jellegű, vagy strukturális jelöléseket tartalmaz, tehát azt látjuk egy ilyen DocBook XML belsejében, hogy a könyvnek mi a címe, mik a fejezetei, ki a szerzőgárda, kiadó és így tovább. Keveset árul el arról, hogy ebben a könyvben milyen tudás is van, tehát szemantikailag keveset tudunk meg a könyvről. Ezért igyekeztünk kiegészíteni ezeket az anyagokat ilyen jellegű információkkal is, erről fog majd később beszélni. És ahogy említettem már, a Kempelen Farkas digitális tankönyvtárban a DocBooknak egy korábbi változatát használják arra, hogy ezeket a tankönyveket webes megjelenés számára előkészítsék. Így néz ki egy DocBook dokumentumnak a szerkezete nagyjából. itt lehet látni jobb oldalon azt, hogy mondjuk egy könyvnek az előszó fejezete az így jelenik meg egy webes böngészőben, és hát nagyon leegyszerűsítve így néz ki dogbook formátumban. Itt lent pedig, hát nem biztos, hogy nagyon jól olvashatóan, de egy matematikai képletnek a dogbook leírása található. Itt lehet látni azt, hogy hát először is azt, hogy nem emberek számára készült, tehát itt nehezen emészthető. Hát ezért is léteznek erre programok, amelyekkel ezt szerkeszthetjük, illetve konvertálhatjuk. Másrészt pedig azt lehet látni, hogy itt alapvetően, ahogy említettem is, a tárolt információnak a szemantikájáról nem sokat árul el ez a rendszer, inkább egyfajta ilyen strukturális felépítését határozza meg pontosan. Az, hogy egy ilyen dogbook könyv megjelenjen a webben, ez valamilyen átalakítás szükséges. Jellemzően HTML-ben vagy PDF-ben lehet ezeket megjeleníteni. A PDF-es megjelenítése az a probléma, hogy az nem igazán integrálódik egy webes rendszerbe, tehát az PDF-ben kirakunk egy könyvet, azt le lehet tölteni és lehet olvasni. Mi azt szerettük volna, hogyha egy ilyen könyv az apró részleteiben is szervesen integrálódik esetleg más könyvekhez, más tartalmakhoz, tehát mi mindenképpen a HTML-es konverziót választottuk. Ez az, amit egyébként a tankönyvtár is végez a saját rendszerében. A HTML konverzió nagyon sokféle lehet, tehát egy meglehetősen összetett specifikáció írja le azt, hogy hogyan lehet ezt a konverziót előállítani, vagy hogyan lehet a kimenetet előállítani. Ezek közül mi hát egyfajta ilyen több lapokra bontott kimenetet használtunk, erről majd később beszélek, a paraméterezés meglehetősen bonyolult. Az ábrákat, amelyek a könyvekben szerepelnek, támogatja ez a konverzió, ezeknek a kezelését, tehát azok a dogbook XML-ben lévő ábra hivatkozások, amelyekhez a tényleges ábrák külön fájlokban találhatók, ezek szépen a transformáció során a megfelelő könyvtárakban, a megfelelő HTML jelölésekkel ellátva kerülnek be, tehát viszonylag jól működik ez. A helyzet nem ilyen jó a hangfájlokra, ott lényegében ilyen támogatás nincs, tehát az esetünkben például a tankönyveknek felvettük a teljes anyagát, vagy majdnem a teljes anyagát hangfáj formátumban is, hogy meg lehessen őket hallgatni, hát ezeknek az átalakítását nem támogatja ez a transformáció. És a képletek megjelenítése sem nagyon egyszerű. Általában azt az utat szokták járni, hogy ezeket a képleteket képként tárolják, és képként viszonylag egyszerűen kezelhetők. A baj az, hogy a képként bevitt képletek és a szövegben szereplő betűk jelöléseknek a magyarázata, tehát a képleteknek a magyarázó szövege, az eltérő tipográfiát fog használni, tehát még a webes megjelenés az egyfajta betűtípust, betűalakot, betűformát használ, addig a képként valamikor egy korábbi fázisban a szerkesztő rendszerben kimentett kép egy másikat fog használni, és gyakran ezek között elég komoly különbség is lehetséges. Hát ezek azok a problémák, amelyekre megoldást kellett találnunk. Egy de facto szabvány írja le azt, hogy hogyan kell ezt a transformációt elvégezni. Ez az dogbook XSL, amelyik a V3C-nek egy XSL szabványára épít. Tehát lényegében egy olyan stíluslap gyűjtemény, aki foglalkozik az XML technológiával, annak ez bizonyára mondva, amit a többieknek pedig annyira nem izgalmas. Tehát egy stíluslap gyűjtemény, amely pontosan meghatározza azt a transformációt, hogy egy dogbook XML dokumentumból hogyan lehet előállítani egy HTML dokumentumot. Ez egy szabadon letölthető szoftver, és nagyon sokféle ilyen XSLT feldolgozó programot támogat, tehát bárki otthon is, vagy, tehát bárki szabadon használhatja. A hátalmélet átalakításra mi az úgynevezett darabolós, nem tudom ennek mi a rendes magyar neve, kimenetet használtuk. Ez lényegében annyit jelent, hogy a fejezeteket valamekkora mélységig külön HTML lapokra rakja, tehát fölépít egy olyan HTML lap struktúrát, amelyik a könyvnek a lényegében lapokra bontott változata lesz. Ez kialakítja a megfelelő linkeket, és így tovább. Az esetünkben, mivel ezeket mi nem statikus HTML lapokként szerettük volna használni, hanem ezek bekerülnek egy adatbázisba, ahol mi ezeket esetleg dinamikusan rendezve, vagy különböző megjelenési formákba szervezve jelenítjük meg a felhasználó felé, ezért ennek megfelelően nekünk ezt a kimeneti HTML szerkezetet egy picit át kellett alakítani, tehát olyan szerkezetet kellett kialakítanunk, amely támogatja azt, hogy egy adatbázisba kerülve egy dinamikusan összeállított weblapot lehessen létrehozni. Az, hogy hogyan néz ki ennek a pontos paraméterezés, az egy elég hosszadalmas, hát pudingevős folyamat volt, tehát valamit mi megálmodtunk, és aztán az a puding az nem volt túl jó, és előbb-utóbb már ehetővé kezdett válni a puding. A végleges paraméterezésben egy részlet itt látható, tehát itt lehet azt látni, hogy ez valami 20-valány paramétert kellett állítgatni így-úgy ennek a konverziónak a sikeres végrehajtásához. A képletekre szeretnék külön is kitérni, de említettem, a képként való kezelésük nem túl szerencsés a tipográfiai problémák miatt, ezért mi a MATML megoldást választottuk. Ezzel is vannak persze problémák, a tipográfiával nincsenek, viszont a megjelenéssel igen. Ez egy nagyon régi V3C szabvány, az XML szabványok között talán az egyik első, amelyik képletek leírására szolgál, XML nyelv. Nagyon sokféle szoftver érhető ennek a szerkesztésére, ilyen képleteknek a megjelenítésére. Vannak olyan böngészők, amelyek támogatják is ennek a megjelenését. A probléma itt ott rejlik, hogy azért a böngészőknek csak egy szűk körre támogatja natív módon ezt a formátumot, ezért a V3C egy olyan szabványon is dolgozik, vagy dolgozott, amelyik igyekszik ezt minden böngésző számára a böngészőben megszokott hagyományos ilyen stilizálási rendszeren, a CSS-en keresztül megjelenítetővé tenni. Elkészítettek éppen tavaly, lett ez azt hiszem V3C ajánlás, egy CSS profilt, amelyben leírják azt, hogy ennek a MATML-nek különböző részeit hogyan kell megjeleníteni. Jelenleg elég vegyes képet mutatnak a böngészők. A három legelterjedtebb böngésző, vagy négy közül egynek, a Firefoxnak elég jó a támogatása, tehát ott nagyon kevés hibát lehet találni, ha összevetjük az eredeti képleteket a webben megjelenőkkel. Főleg a neurális könyvben szerepelt nálunk rengeteg nagyon összetett képlet. Egyéb böngészőknél hát a támogatottság az egy kicsit rosszabb, tehát nem minden képletet sikerül megjeleníteniük, de mivel ez egy viszonylag friss ajánlás, ezért az várható, hogy egy-két év alatt kiforja magát ez a technológia, és mi abban reménykedünk, hogy az elterjedt böngészők szépen támogatni fogják ezt a megjelenítést. A hangfájlok elhelyezésére maga az alap XSL transformáció nem támogatja ezt, de lehetséges az, hogy valaki ezt a szabálygyűjteményt kiterjeszti, tehát olyan transformációs szabályokat ír, amelyek a hangfájlokat is képesek egy HTML környezetbe ágyazni. Itt az alapvető probléma az, hogy ahány böngésző és operációs rendszer annyiféleképpen szeretik lejátszani a hangfájlokat, tehát másképp működik a dolog mondjuk Windows alatt Internet Explorerrel, és másképp mondjuk Linux alatt egy másik böngészővel, és ez a fajta probléma ez eredményezi azt, hogy maga a Dogbook XSL nem foglalkozik igazán ezzel a kérdéssel. Ezért mi azt a megoldást választottuk, hogy kikerüljük ezt az egész transformációs történetet, és a szerzőink, tehát ezeket a hanganyagokat külön kezeljük, hozzárendelhetők az egyes tananyagokhoz, de nem a tananyagok Dogbook XML-ének a részei, hanem azok mellett léteznek lényegében attól függetlenül, és ez a hozzárendelés ezen a szerkesztői felületen történik meg, és aztán a hozzárendelés után ezek a hangfájlok már lejátszhatók lesznek a webes böngészővel. Tehát itt egyfajta csatolt fájlként nem a pontos szövegkörnyezetben, hanem az adott oldalhoz kapcsolódva jelennek meg ezek a hangfájlok. Hát említettem is, ennek a TAMO projektnek a kiírása eléggé megköti a kezünket, vagy hát akik részt vettek ebben aznak a kezét abban, hogy hogyan is kell ezeket a tananyagokat átadni, és az a rendszer, ahova ezek bekerülnek, annak pedig vannak tulajdonságai, vagy képességei, és hát ez a kettő eredményezte azt, hogy úgy döntöttünk, hogy mi szeretnénk egy saját rendszert is építeni, amelyik egy kicsit rugalmasabb és gazdagabb szolgáltatásokat nyújt. Itt alapvetően mi az egyszerű HTML oldalas megjelenítés helyett egy tartalomfüggő, dinamikusan összeállított megjelenést terveztünk, ahol az, hogy milyen típusú az adott tartalom, tehát hogy ez egy könyvfejezet, egy gyakorlat, egy demonstráció, egy valami érdekesség, egy kutatónak a bemutatása, és így tovább, attól függően jelennek meg ezek a tartalmak, attól függően néz ki másképpen ezeknek a tartalmaknak a tárolási modellje. A weboldalak is dinamikusan épülnek föl, tehát nem egy statikus HTML lapok jelennek meg, hanem a megfelelő, mondjuk egy könyvfejezetnél az ahhoz kapcsolódó mondjuk érdekességek, kutatók és így tovább megjelenhetnek, hanganyagok. Képesek vagyunk arra, hogy a tananyagokat részekre bontsuk és különböző részeiket összeépítsük más tananyagokkal, így agregáljunk újfajta tartalmakat és így tovább. Tehát amellett, hogy a tudást egy kicsit, vagy mondjuk a tananyagot egy kicsit másképpen szervezzük és tárjuk a felhasználó elé, emellett igyekszünk interaktív szolgáltatásokat is nyújtani, tanulástámogató modulokkal, gyakorlatokkal, kérdés-válasz rendszerekkel és egyszerűbb közösségi szolgáltatásokkal. Ennek az egész rendszernek, amit fejlesztettünk, az infrastruktúrája Drupal tartalomkezelő rendszer. Az előadásom végén egy rövid kis videóban meg fogom mutatni, hogy ez nagyságrendileg milyen komplexitású rendszer. Maga a Drupal egy széles körben elterjedt nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer, nagyon jó bővíthető, moduláris, nagyon sok modul érhető el az interneten hozzá. Vannak a projektünk szempontjából érdekesebb fejlesztései, ezekről mindjárt fogok egy kicsit beszélni, és nem utolsó sorban volt már annyi fejlesztői, üzemeltetői tapasztalatunk, hogy neki tudjunk vágni egy ilyen fejlesztésnek. Más rendszereket is vizsgáltunk, például e-learninges rendszereket, és hát ezek voltak azok a szempontok, amelyek miatt a Drupal mellett döntöttünk. Maga a rendszer, az, ahogy említettem, már egyszerre szolgált anyag fejlesztés és a megjelenítést is. Jelen pillanatban két változatban fut. Az egyik az mind a két szolgáltatást tartalmaz, a másik csak egy egyszerűbb megjelenítő rendszer, amit a hallgatóink számára nyitottunk meg. Körülbelül 100 modul tartalmaz ez a rendszer az alap Drupal keretrendszeren kívül. 17 féle tartalomtípus, tehát olyan tartalommodellt, amely különböző tananyagfajtákat igyekszik tárolni. Jelen pillanatban körülbelül 2800 tartalom van benne. Ezek egy része egy rövid kis egyoldalas fogalomismertető, de egy könyvfejezet, amelyik akár sok képernyőn is lehet, is egy ilyen tartalomnak számít a rendszerben. A tartalom szervezésnek az alapja az kétféle rendszer, az egyik egy fogalmi rendszer, mind a két könyvnek van egy saját fogalomrendszer, amelyet egy kis szűrés, korrekció után bevittünk ebbe a rendszerbe. Ez az egyik szervező elv, tehát az, hogy minden tartalom valamilyen fogalmakhoz köthető, vagy manuálisan a szerzők által, vagy automatikusan valamilyen algoritmus segítségével, tehát itt mind a kézi, mind az automatikus szervezés van. Másik pedig a könyveknek a fejezeténkénti bontása, tehát ahogy az eredeti könyvek tartalomjegyzéke felépül, ez szerint szerveztük a tartalmakat. Hát a tartalommodellek, amelyekről beszéltünk, tehát hogy milyen, ezek lehetnek egyszerűbbek, mondjuk egy könyvfejezet, kiegészítő anyagok, demonstráció, eladás, hanganyag, kis feladat és így tovább, kutatóknak a leírása, és vannak adminisztratív tartalommodelljeink is, a szerzők leírása, intézményeik és így tovább. Ezek lényegében az anyagoknak a szövegén kívül olyan metaadatokat, vagy kiegészítő adatokat tartalmaznak, amelyek megkönnyítik azt, hogy ezeket a tartalmakhoz hozzáférjenek a felhasználók, összekapcsolhassuk őket más tartalmakkal. Itt egy egyszerű kis entitás-relációs diagramát, éppen csak a vonalak nem látszanak, ahogy látom. Hát itt középen, lentebb középen, nem tudom a pointer, található a könyvfejezet. A könyvfejezetnek különböző kapcsolódásai más tartalomtípusokhoz, alul és fölül. Ahogy említettem már, az XML import, a Docbook XML importra fejlesztettünk egy modult, ez egy saját fejlesztésű rendszer, a Drupalnak nem volt néhány ilyen XML import modulja, és a Docbook átalakításra is, de ezek hát nem voltak túl sikeresek, úgyhogy egy saját modult fejlesztettünk, amelyik lényegében a mi céljának teljesen megfelel, tehát az összes olyan problémát kezelni, amiről korábban beszéltem, itt főleg a kereszthivatkozások, matematikai képletek beillesztése, képek kezelése az érdekesebb. Amire még szeretnék kitérni ennek a rendszernek kapcsán, ugye felmerült az, mivel nagyon széles a felhasználói bázisunk, csak a BME-n több száz hallgató, 5-600 hallgató hallgatja azt a tárgyat, aminek ez kötelező irodalma évfolyamonként, tehát összességében több ezer hallgatóról beszélünk, és az egész felsőoktatásban pedig jelentősen nagyobb ez a szám, ezért használtuk az EduID-nak a rendszerét, amelyik számunkra azért kényelmes, mert nem kell a regisztrációval, a felhasználói azonosítással foglalkoznunk. Ez az NIF által fejlesztett Drupal modult használjuk, amely nyílt forráskódban elérhető, ez a bizonyos shibboleth modul, amely megoldja az autentikációt, használható a Drupalnak a saját autentikáció helyett is, tehát csak olyan embereket enged be a Drupal rendszer, akik ebben szerepelnek, de használható mellette is, tehát mind a helyi, mind a központilag autentikált felhasználókat beengedi. A tapasztalataink nagyon jók ezzel a modullal és magával a rendszerrel. A BME tavaly ősszel kezdte el ezt mármint a központosított autentikációt támogatni, és mi október-november környéke óta használjuk ezt a modult az autentikációra, és hát kisebb gyorsítótárázási hibáktól eltekintve nagyon jól működik. Megnéztem, a minap 800 regisztrált felhasználónk van jelen pillanatban, akiket ezzel az EduID rendszerrel azonosítottunk. Tehát az egy nagyon kényelmes és jó használható rendszer. A fogalmak automatikus jelölésére használtunk több modult is. A Drupal weboldalán keresztül érhetők el ezek. A Glossify, ez egy nagyon összetett rendszer, és egyetlen probléma van vele, hogy egy hosszabb könyvfejezetet már nem bír teljesítménnyel feldolgozni. Ennek nem mennék bele a részleteibe, de lényegében emiatt ezt erről letettünk. A másik Drupal modul, amit mostanában használunk, ezt a Link Intel modul, ez egy sokkal kevesebb szolgáltatást tartalmaz, de teljesítmény szempontjából jobban használható. Tehát lényegében, amikor egy szerző feltölt például akár egy teljes könyvet is, itt a demo videóban majd lehet látni, a könyv feltöltése során ez az automatikus fogalomfelismerés és jelölés, ez le tud futni, és nincsenek teljesítmény problémáink. Itt lényegében annyi történik, hogy a feltöltött szövegekben megkeresi a rendszer a fogalmakat, és automatikusan linké alakítja őket, annak érdekében, hogy a szerzőnek ne kelljen ezzel foglalkoznia. Itt persze vannak problémák a magyar nyelv sajátosságai miatt, oldalékolása miatt. Ezeket mi alapvetően a szerzők számára adott instrukciókkal kezeltük, tehát úgy, hogy fontos fogalmakat tessék félkövérrel szedni, és ez a félkövér szedés, ez a transformáció során a dogbookban egy külön jelölést kapott, amit már könnyebb ezzel a rendszerrel automatikusan feldolgozni, de használható egy szótörösítő program is erre. Hát az ajánló rendszerről talán még, ami lényegében a fogalomtár és a böngészési statisztikák alapján működik, a többi részt azt átugrom. Ez a végfelhasználói változat, tehát az, amit most használunk a tanszéken az egyetemi hallgatóink számára, és ez pedig a tudásportálnak, tehát a teljes változat a szerkesztői rendszerrel együtt. Jó, hát én köszönöm szépen a figyelmet. Amíg a kérdések zajlanak, akkor elindítanék egy pici kis videót, csak azért, hogy aki látott már ilyen drupálos rendszert esetleg, az lássa azt, hogy milyen komplexitás ennek a felépítése. Ez a videó csak annyit fog mutatni, hogy a Dogbook XML importig mennyi teendő van, hát ez körülbelül egy ilyen negyedórás kattingatás a felületen, tehát nem egy nagyon bonyolult feladat. Nem odáig tart a videó, és az egy pár perces, csak maga az egész feladat annyi ideig tart.
Köszönjük szépen. És akkor esetleg közben egy kérdést, de kérném a következő előadót, hogy kezdje el meg előkészülni, tehát jöhet kifelé. Van kérdés most itt? Igen.
Ja, igen, bocsánat.
Az lenne a kérdés, hogy ennek a EduID rendszernek a bevezetése mennyi időt, energiát igényelt?
Magán a webes rendszerben viszonylag keveset, tehát azt kell mondjam, hogy ez a Drupalos modul, ez egy viszonylag fájdalommentesen telepíthető rendszer, viszont alatta telepíteni kell egyrészt egy szoftvercsomagot, ennek a shibboletnek egy csomagját, mi egy Red Hat Linuxon futtatjuk ezt, létezik ez csomagban, annak a konfigurálását azért nem nevezném fájdalommentesnek. Tehát itt nagyon sokat segít, hogyha az intézménynek van egy jó leírása, hogy milyen lépéseken keresztül lehet ezt bekonfigurálni, és utána egy párbeszédre hajlamos rendszergazdája, aki a hibákat segít elsimítani. Tehát az alacsonyabb szintű beállítás az egy kicsit fájdalmasabb lépés.
Két sor előbb úrja
ember. Én csak gondolkodtam, hogy egy nem hozzáértő, vagy aki nem ezzel fordulnak elnézést, neki mi a tapasztalata a bevezetéssel?
Tehát én nem ezzel foglalkozom, bár egyébként elég jól értek mondjuk a Linuxokhoz, tehát ilyen, és tudok XML fájlt is szerkeszteni, ami egyébként szintén hasznos ebben az esetben, de azt kell, hogy mondjam, hogy hát néhány buktató után azért nem egy olyan hatalmas falat. A drupálos rendszer nagyon egyszerű.
Köszönöm.
Folytatja a buszon lehet majd, és köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.